Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Rigó Zsuzsanna vagyok, a Babesbolyai Tudományegyetem pszichológiai tanácsadás és beavatkozás mesterszakának végzős hallgatója. Ebben a podcastban szakirodalmi háttérrel rendelkező, de a hétköznapi életben felhasználható információkat szeretnék megosztani most elsősorban azokkal, akiknek környezetében vagy családjában daganatos betegséget diagnosztizáltak. Hasznos lehet ez a podcast azok számára is, akik a betegsegítés területén érintettek valamilyen formában, vagy érdeklődnek a téma iránt. A daganatos betegség diagnózisa mindig villámcsapásként hasít bele a család mindennapjaiba. Ezt a több szempontból is traumatikus élményt általában súlyosbítja az a statisztikai tény, hogy az érintettek 76%-a váratlanul szembesül a diagnózissal. Legtöbb esetben a hozzátartozó nem kér, vagy egyáltalán nem is fogad el segítséget. Ennek oka egyszerű és teljesen érthető. Úgy érzi, most neki kell segíteni a beteget, nem pedig ő szorul segítségre. Segítőként segítséget kérni talán nem tűnik túl logikusnak, hiszen most minden forrás és minden idő a beteg segítésére szükséges. Előfordul az is, hogy önző dolognak tartják, ha valaki hozzátartozóként terápiára jár, vagy mondjuk csatlakozik egy hozzátartozói csoporthoz, mert megkaphatja külső személyektől azt, hogy most nem rólad van szó. Erre azt tudom mondani, de rólad van szó. Rólad, aki segíteni szeretnél a beteg szeretteden, és ehhez neked is rendben kell lenned. Ez nem önzőség, hanem felelős döntés. A legjobb a beteg számára, ha otthonában maradhat és közvetlen családtagja ápolja, aki szakmai segítséget kér az arra speciálisan felkészült ápolótól vagy gondozótól, illetve orvostól. De milyen feladatokat jelent az otthon ápolt beteg családtag gondozása? Elsősorban az érzelmi támasz nyújtása a legfontosabb, mondhatni az alapzatát képezi minden más praktikus gondozási mozzanatnak. A betegek lelkiállapotai és reakcióik egyénenként teljesen eltérőek lehetnek. Ha meg akarjuk érteni beteg szerettünk viselkedését, először is azt kell látnunk, hogy ez függ a beteg személyiségétől, az aktuális lelkiállapotától, illetve a betegség stádiumától is. A tudatos és tudattalan reakciókat leginkább a krónikus stresszel és konfliktusokkal való megküzdési tapasztalata és képessége befolyásolja. Általánosan elmondható, hogy minél előre haladottabb fázisban van a betegség, annál nagyobb a pszichés megpróbáltatás, és annál erősebbek lehetnek a distressz tünetei, valamint súlyosbodnak az interpersonális problémák is. Az emberi viszonyok teljesen átértékelődnek ilyenkor, nagyobb fontosságot kapnak a támaszt jelentő családtagok, barátok és a gyógyító szakemberek is. Megváltozik a beteg önmagához való viszonya is, elsősorban az önmagáról kialakult képe szenved durva sérülést. A testkép megváltozása a rák esetében igencsak életszerű, de az emiatti kisebbségérzés akkor is kialakul, ha nincs igazán látványos elváltozás, de a betegség tudata elveszi az egészséges test érzetét és megnehezíti a beteg önmaga elfogadását. Gondoljunk csak bele! Egészségesen mennyire fogadjuk el testünket? Hát még ha az betegség okán előnytelenül változik meg. Nagyon fontos ezért, hogy elfogadjuk szeretünket ezzel együtt, és ne csak érezzük, hanem ki is mondjuk és ki is mutassuk felé ezt. A súlyos betegség nem csak a beteg testén okozhat torzulásokat, hanem megváltoztathatja az addig stabilnak itt lelki világát is. A betegség diagnosztizálását követő időszakot sokszor a gyászhoz vagy traumafeldolgozáshoz hasonlítják. Elizabeth Kübler-Ross vizsgálatai óta tudjuk, hogy az emberek a veszteségekre bizonyos általánosnak tekinthető lelki reakciók sorával reagálnak, amit szokás a haldoklás vagy a veszteség fázisainak is nevezni. Ezekről azt kell tudni, hogy nem feltétlenül egymást követő és mindenkinél jelenlévő lelkiállomások, hanem sokkal inkább olyan lelki állapotok, amelyek akár napok vagy órák alatt is változhatnak, váltakozhatnak, vagy újra előjöhetnek. Ismeretük azonban jelentős segítséget nyújthat a gondozóknak, mert felfedezhetik a sokszor személyük ellen irányuló támadásban a betegséggel viaskodó lélek megnyilatkozásait. A lelkiállapotok fázisai a következők lehetnek. A diagnózist követően a leggyakoribb reakció a sokk vagy elutasítás lehet. Ez egy elhárító mechanizmus, a beteg megpróbálkozik a teljes tagadással. Különösen a fiatal betegeknél ez domináns viselkedés lehet, akár az egész betegség alatt is. A sokk időszaka annál hosszabb, minél váratlanabb a vesztesség. Viszont a tagadást el kell különíteni az átmeneti hárítás jelentőségétől, ugyanis az emberi lélek nem képes arra, hogy folyamatosan megélje és átérezze az állapot a súlyosságát, különben az megkeseríti az életét. A családtagokat talán leginkább érintő fázis az agresszió és düh fázisa. Ekkor mint egy személyük elleni támadásnak élhetik meg a beteg dühös, esetenként agresszív reakcióit. Amennyire lehet, ne törekedjünk ilyenkor arra, hogy megszüntessük a beteg dühét, hanem inkább el kell ismernünk, hogy megértjük az érzéseit, és nem várjuk el tőle, hogy most másképpen érezzen. Ez talán a legnehezebb. Ilyenkor kell leginkább szem előtt tartanunk azt, hogy ezek a fázisok nem a személyünk elleni támadás következményei, hanem a veszteséggel való küzdelem kicsapódásai. Úgy kell erre tekinteni, hogy ha meg tudja élni jogos dühét, akkor meg fog tőle szabadulni. Előfordulhat, hogy az alkudozás illúziójával találkozunk. Ez egy hozzátartozók által gyakran támogatott fázis. Lehetséges, hogy a beteg ajánl valamit a betegségért cserébe, ami magatartás vagy szokásváltozással járhat. Például leszokik a dohányzásról, vagy diétázásba kezd. Ez mint egy alkutköt élete meghosszabbítása érdekében. A depresszió fázisa akár az egész betegség alatt jelen lehet, vagy időnként felfelbukkan. Nagyon nehéz a családnak elfogadni ilyenkor a beteget, hiszen olyan ez a szemükben, mintha feladta volna a küzdelmet, és sehogy nem tudnak a kedvébe járni, olyan, mintha nem tudnának neki sehogy sem segíteni. A depresszió alakulása nagyban függ a hozzátartozók hozzáállásától is. A betegség ténye ugyanis csupán megágyaz a depressziónak, ami ha nincs táplálva, akkor bizony nem fog növekedni. Végezetül az elfogadás és belenyugvás fázisa az, amikor higgadtan és bátran néz szembe a beteg a betegségével és annak velejáróival. Vannak olyan betegek, akiket sem környezetük, sem családi helyzetük nem akadályoz az elfogadásban, mégsem jutnak el a belenyugvás stádiumába. A leggyakoribb ez a gyógyíthatatlan betegek esetében, mert nekik a halál bekövetkezhetőségét kell elfogadni. Nagyon fontos arra felhívnom a figyelmet, hogy nem minden beteg fogadja el a halált, és egyes emberek ezzel együtt vannak lelki harmóniában. Nem kell tehát a gyógyíthatatlan betegekre sem ráerőltetni ezeket a fázisokat, csupán abban segít ez az iránymutatás, hogy jobban megértsük a beteg lelkében zajló történéseket. Előfordulhat az is, hogy most nem csak a beteg hozzátartozó viselkedésében látják fel ismerésekre, hanem a sajátjukba is. Ugyanis a veszteség fázisai ugyanúgy a közeli hozzátartozókat is érinthetik, még ha jó esélyek vannak a gyógyulásra, az egészség elvesztése őket is hasonlóképpen nyomaszthatja. Két sajátos a hozzátartozókat érintő lelkiállapotról beszélhetünk, az egyik ilyen az előrehozott gyász, ami a szokványos gyász magatartás formáit hordozhatja. A másik lelki nehézség ilyenkor a kifáradás stádiuma lehet, mind testi és mind lelki szinten megjelenhet. A hozzátartozók többsége ilyenkor azt érzi, hogy kétszer olyan erősnek kell lennie, mint eddig. A beteg megóvásának szándékától vezérelve elnyomják érzelmeiket és háttérbe szorítják a saját szükségleteiket. És ha ez huzamosan fennáll, esetleg csekély lehetőség van a gyógyulásra is, akkor egy depresszív állapotot idézhet elő. A kommunikáció nagyon fontos ebben az élethelyzetben. Sokszor a beteg saját magának sem tudja bevallani félelmeit és érzéseit, nemhogy azt megoszza környezetével. Fontos, hogy megértsük a szavakon túli üzeneteket, és lássuk a viselkedés egyes aspektusai mögött megbúvó valódi jelentéseket. Előfordulhat például, hogy a beteg tisztában van azzal, hogy környezete többet tud a betegségéről és annak lehetséges kimeneteléről. önmagával szemben is, a családdal szemben is tudattalanul belekeveredik egy játszmás viselkedésbe, például nem néz tükörbe, vagy nem áll rá a mérlegre, vagy ágyban fekvő stádiumban a gyümölcsös gondozását tervezi. Ez lehet egy elhárító és védekező mechanizmus is, de lehet a környezet provokálása is arra, hogy hogyan reagálnak ezekre, mert abból bizony megállapítható, hogy milyen kimenetelre lehet számítani. De lehet egy olyan közvetített jelentése is ezeknek a cselekvéseknek, hogy a beteg azt szeretné, hogy ne vegye a család súlyosnak az ő állapotát, mert nem akarja őket terhelni. Vagy idegesítő lehet például, ha a beteg 5-10 percenként magához rendeli a gondozóját valami problémával, ami sokszor lehet mondva csinált is, viszont ez a legtöbb esetben a félelem kinyilvánítása lehet. Amennyiben a beteg konkrétan meg tudja fogalmazni az érzéseit, félelmeit, akkor is nagyon nehéz rájuk megfelelően reagálni. Például gyakori mondatok a nem sokáig leszek már köztetek, vagy az én időm hamarosan lejár, vagy az ugye meggyógyulok kérdés is. Ezek sokszor olyan ösztönös reakciót váltanak ki a hozzátartozóból, hogy jaj, ne butáskodj, de hogy jár le az időd, vagy persze, hogy meggyógyulsz. Ezekkel a reakciókkal viszont tudattalanul gátat szabunk a feltörő érzelmeknek. Sok esetben nem okos mondatokat vár a beteg, hanem megértést. De a hozzátartozó kényszeresen igyekszik ilyenkor megnyugtatni őt, és elhessegetni a csúnya félelmeket, mint amikor a gyermek fél a szobájában lévő szörnytől éjszaka, és a szülő ahelyett, hogy segítene neki leküzdeni a szörnyet, elbagatelizálja, hogy nincs ott semmiféle szörny. Pedig a félelmek nagyon is valóságosak a félelmet érző személy számára, inkább igyekezzünk ilyenkor jelen lenni, és figyelemmel meghallgatni őt. Nyugodtan segíthetjük a beteg önkifejezését olyan kérdésekkel, hogy mostanában sokat gondolkozol ilyesmin, vagy sokat jut ez eszedbe. Részt vehetünk úgy is a beszélgetésben, hogy nem fejezzük ki saját magunkat, csak segítjük a másik fél önkifejezését. Fontos tanács, nem azzal segítjük igazán a beteget, amit mondunk neki, hanem amit engedünk neki elmondani. Azok a kérdések sem túl célra vezetőek, hogy például fáj valamit, vagy más eldöntendő kérdések, inkább csak beszorítják az információkat. A beteg ilyenkor a kérdésre ad választ, és nem biztos, hogy a felszínre kerülnek a valódi problémák. Inkább úgy érdeklődjünk, hogy például látom ma fáradt vagy, vagy úgy érzem, tele vagy ma feszültséggel, tudok segíteni valamiben? Ha a fizikai fájdalom gyötri, akkor nyilván azt adja válaszul az ilyen kérdésre, de nem irányított a kérdés, tehát valóban a problémára vonatkozóan tud válaszolni. Hozzátartozóként a betegágy mellett elbizonytalanodunk, és zavart élünk át, hogy hogyan is kellene viselkednünk. Tévesen azt gondoljuk, hogy a betegnek társalkodóra, vagy felvidítóra, esetleg vigasztalóra van szüksége, pedig a legtöbb, amit tehetünk, az az odaadó hallgatás. Itt nem a néma csöndről van szó, a hallgatni tudás ennél összetettebb feladat, azonban senki sem születik úgy, hogy az értő figyelem mestere. Az értő figyelemmel hallgatás egy tanulási folyamat során elsajátítható viselkedés. Az értő figyelemmel hallgatás úgy valósulhat meg, például, hogy oda megyünk a beteghez, vagy felé fordulunk, leülünk hozzá, esetleg megfogjuk a kezét. Nem értő figyelem, ha közben napi e-mailekre válaszolunk, vagy esetleg kiteregetjük a ruhákat. Nagyon figyelni kell viszont a kommunikáció mikéntjére, ne faggassuk állandóan a beteget, engedjük, hogy akkor beszéljen a betegségéről, amikor ő szeretne, akkor viszont, ha lehet, őszintességre készen álljunk a rendelkezésére. Joggal kérdezheti most a hallgató, hogy akkor most mégis mit tegyek. Ne beszéljek, csak hallgassak, kérdezzek, de ne faggassak. Igen, ebben rejlik a nehézsége. Nincs egy egyszerű recept, vagy nincs egy sablon szöveg sem, amit meg lehet tanulni. Fontos kimondani, de nem kell mindig beszélni róla. amit a beteg diktál, általában azt a játszmát kell játszanunk. Ismét azt tudom hangsúlyozni, hogy segítséget kérni nem önző dolog, igenis nagy segítség a beteg számára is, ha mi megfelelően tudjuk őt támogatni, és ez nem zárul be az egészségügyi tájékozottsággal. Abban az esetben, amikor nincs esély a gyógyulásra, a hozzátartozók a betegségnek a terminális szakaszában gyakran nem értik meg a beteget, ez pedig összefüggésben van azzal, hogy a haldokló beteg kommunikációja teljesen megváltozik. Az élettől távolodó betegek már nem foglalkoztatják a mindennapi események, mialatt eltávolodik a külvilágtól, a belső folyamatok kerülnek előtérbe, ilyenkor a család tévesen azt gondolhatja, hogy már nem szereti őket, vagy hogy haraggal távozik közülük, pedig a beteg közömbössége teljesen természetes jelenség, ami nem a szeretet nélküliség jele. Amikor a gyógyulási lehetőségek végére értünk, felmerül a kérdés, kórházban vagy otthon? Azokban az esetekben, ha a betegség súlyossága miatt elkerülhetetlen az intézményi gondozás, fontos, hogy minél több időt töltsenek a hozzátartozók szerettük beteg ágya mellett, akár egy közös időbeosztást is készíthetnek egymással egyeztetve, hogy ki mikor tud jelen lenni, elkerülve ezzel a látogatás rapszódikusságát. De bármilyen korszerű az ápolási osztály vagy hospice részleg, a betegnek akkor is a legjobb otthon a saját környezetében és szerettei körében. Végezetül szeretnék ajánlani néhány segítség lehetőséget a daganatos betegek és hozzátartozóik számára. Amennyiben súlyos és gyógyíthatatlan fázisban van a betegség, a hospice szolgáltatások a betegek és az őket ellátó családtagok számára nyújtanak komplex egészségügyi és pszichés gondozást, ami történhet intézményben vagy a beteg otthonában is akár. Gyógyíthatatlan betegek számára nagy segítség lehet még a méltóságterápia, melynek segítségével áttekinthetik életüket, és a benne rejlő értékeket, tapasztalatokat írásos dokumentum formájában megörökíthetik a családjuk számára. Rendelkezésre állnak a betegek és hozzátartozóik számára is egyéni, illetve csoportterápiák. Ezek felkutatása és a megfelelő terápia kiválasztása a rengeteg lehetőség közül alapos utánajárással valósulhat meg. Az onkológia területén dolgozó gyógytornászok lehetőséget adnak a beteg számára mozgásos terápiában részt venni. Magyarországon például megalapították az úgynevezett Bálint csoportot. És végül, de nem utolsó sorban a hozzátartozói csoportok pedig segítséget nyújtanak abban, hogy a családtagok megtalálják a segítés és támogatás helyes útját, és segítenek nekik abban, hogy figyelmüket önmagukra és a betegre fókuszálják. Meg kell értenünk végül, hogy míg az egészséges ember racionálisan kezeli problémáit, addig a beteg ember sokkal inkább érzelmei által irányított. Szakmai segítők sokáig tanulják a rákos beteg segítésének megfelelő módszereit, tehát nem lehet elvárni egyetlen hozzátartozótól sem, hogy hirtelen minden segítségforrás nélkül helytálljon a felmerülő problémákkal szemben. Erre ma már egyre több segítség létezik az egészségügyi és szociális ellátás keretein belül is. Érdemes ezeknek utána járni és élni valamelyik lehetőséggel. Sokkal könnyebb lesz, és végül minden segítség megtérül. Én köszönöm a figyelmüket, és sok erőt és kitartást kívánok önöknek az eredményes gyógyulás útján.